A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, a mi Atyántól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje szól hozzánk ezen a mai délelőttön, a János evangéliuma 10. részéből a 11. versről olvasom az ígét. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért. Aki béres és nem pásztor, akinek a jók nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a jókat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a jókkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akóból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Kedves testvéreim, tegye Isten áldottá az üzenetét, hogy gazdagon teremje bennünk a megtérés gyümölcseit. Gyertek és imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk előtted, megállhatunk. Úgy is mondhatjuk talán, hogy megpihenhetünk előtted, hiszen azért jövünk ide, hogy támaszt, vigasztalást és bátorítást nyújts nekünk. Kérünk téged, hogy így tudjunk jelen lenni ezen az Isten tiszteleten, hogy az egész lényünk, testünk és a lelkünk rád figyel. Hiszen az egész hét azért volt, hogy megértsük a bőjtnek a csendjét, elcsendesedését, visszavonulását, és odaszálljuk magunkat neked. Kérünk téged, Szent Háromság Isten, hogy így légy velünk most. A te elevenítő lelked járjon át minket, hogy megértsük az ige üzenetét, hogy személyessé legyen számunkra, hogy gazdagabban menjünk el. És ezen az alkalmon, amikor a te vacsorádra is készülünk, a közösségre, te állj meg bennünket, hogy úgy lehessünk együtt, mint akik bár nem méltók rá, mégis általad megállhatnak előtted. Kérünk téged, hogy így kérünk és várunk, hogy jöjj közénk, jöjj el az Isten tiszteletre, Szentlélek Isten, tölts ki önmagadat ránk, jöjj velünk és állj meg minket. Amen.
Amen.
Kedves testvérem, foglaljunk helyet, és egy verset hallgatunk meg most, egyik kedves testvérünk egy szép verset készült közénk.
Reményi Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők, erős egyensúlya, mély belső bizonyosság ideben. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen. Szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép. S a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét. Az igét mindezekhez. A béke ez. orkán ordíthat, aztán odakült. Robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend, a béke itt kezdődik. Bent csend, Isten hozott. Köszönöm.
Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje szól hozzánk ezen a mai délelőttön, ahogy az elmúlt héten esténként is szólt hozzánk, egy-egy áldásból, a Szentírásból, most is így lesz. A zsidókhoz írt levél 13. részéből olvasom az igét, a 13. rész 20. és 21. versét. Isten igéje így szól. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, egész héten esténként az áldással foglalkoztunk, egy ószövetségi és két újszövetségi áldást néztünk meg, néztünk végig, és hát kérdés az, nyilván ennek a hétnek ilyen szempontból a végén, egy új hétnek a kezdetén, hogy úgy érezzük, hogy áldottabbak vagyunk-e, van-e ilyen üzenet, amit megértettünk, van-e olyan az áldással kapcsolatban, amit esetleg, amire még nem figyeltünk, vagy hát egyáltalán így érezzük-e, hogy igen, most áldottabb az életünk. A mai ige ennek az erősítésére szolgál. Ez egy hosszabb ige szakasz, két versből áll, és legalább 6-7 sorból a Szentírásban, ami egy áldáshoz képest ugye szokatlan. Nem is úgy tűnik első pillanatban, mint egy áldó forma, hanem inkább összefoglalás egy kicsit. Valamelyik kommentár ezt imának hívja, azt mondja, hogy olyan, mint egy fohász, de a formája szerint azért ez egy áldás. És a levélnek a fő témáit, a zsidókhoz írt levélnek a fő témáit veszi újra. Úgy is mondhatjuk, hogy ez egy olyasmi, mint egy kis üdvtörténeti összefoglaló, hogy Isten hogyan jött közel az emberhez, a békesség Istene, a szövetség vére által hogyan küldt el Jézus Krisztust, a jó pásztort közénk, és hogyan lehetünk ennek a Krisztusnak az áldottjai mi magunk is. Tehát egy picit mondhatni, hogy összefoglalás a levélnek, üdvtörténeti, vagy kicsit dogmatikai összefoglalót is jelent ez a pár vers. Hát mit is tartalmaz ez a pár vers számunkra? Mi ennek az üzenete? Az első szava ennek az áldásnak az, hogy a békesség Istene. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta Jób nagy pásztorát. Az áldás fontos része, ahogy már az első nap is megállapítottuk, ez a békesség. Hogy az áldás összekapcsolódik a békességgel. Ahogy mi magunk is így köszönünk, hogy áldás békesség, vagy ahogy ebben a szép versben hallottuk, hogy békesség Istentől, Isten hozott. Erdélyben ugye így mondják. És ez a békesség, ez valahol összekapcsolódik velünk, azért is, mert az Istenről az első benyomásunk és az első gondolatunk az, hogy Isten a békességnek az Istene. Aki így teremtette meg ilyen harmóniában a világot, és amikor a világ elromlott, a bűneset után, akkor Istennek a szándéka a különböző szövetségkötések által mindig újra és újra az volt, hogy ennek a békességnek az Istene legyen ő, és az ember is az legyen. És az áldásnak egy fontos része ez a békesség. És így is vagyunk mi magunk is, hogyha békességben van az életünk, hogyha harmóniában van, hogyha azt mondjuk, hogy igen, ki vagyunk békülve, önmagunkkal is, a társainkkal is, Istennel is, akkor azt mondjuk, hogy igen, akkor jól vagyunk, ha a békesség az egy uralkodó dolog az életünkben. Ezért is fontos az, hogy ezt kifejezzük egymásnak a békesség jelével, hogy igen, egymásnak is békességet tudunk mondani. És Isten ilyen Isten, aki erre törekszik, és ezért mi is erre törekedhetünk. Hogyha viszály van, hogyha békétlenség, akkor a békességet hordozhatjuk mi magunk is. Aztán úgy folytatja az ige, hogy a szövetség vére által. Hát erről szól ez az egész levél, a zsidókhoz írt levél, az is van a nevében, pontosan nem tudjuk, kinek szól ez a levél, nem olyan levél, mint a korintusi, hogy egy konkrét városban lévő gyülekezetnek, hanem az első keresztények között elsősorban azokhoz szól, akik zsidókból lettek keresztényekké, ismerték még az Ószövetségnek a világát, abban éltek, és miután keresztények lettek, sok konfliktus volt az életükben, az egész teológiát, az egész ószövetségi szövetségre épülő, áldozatokra épülő teológiát megváltozott Jézus Krisztus kegyelmének a hirdetésével és elfogadásával is. Ez nem volt könnyű. Láttuk, hogy Korintusban sem volt könnyű, ahol még mindig sokkal olyan elemeket használtak, olyan elemekkel éltek, ami az Ószövetséghez kötődött. Vagy nem voltak szabadok például abban, hogy lehet-e enni a bárványáldozati húsból. Itt a zsidókhoz írt levélben pedig az Ószövetségnek a fontosabb fogalmait veszi végig a levél, mit jelent a főpap, mit jelent az áldozat, mit jelent a szövetség, mit jelent az imádság Istenhez. És ezt tisztázza tulajdonképpen, hogy a szövetség vére által hozta ki a nagy pásztort, Jézus Krisztust a halálból. Azért is, mert Isten az Ószövetségnek a többféle szövetsége által után az új szövetséget Jézus Krisztus keresztjében kötötte meg az emberrel. Ezért mondja, hogy a szövetség vére által hozta ki a jók nagy pásztorát, és nem véletlen, hogy ezt a képet használja itt a Szentírás. Használhatta mást is, de itt kifejezetten arra utal, hogy ez a pásztor kép, hogy maga Jézus is bárány volt, áldozati bárány, a szövetség vére, az a bárány vérét is jelenti az Ószövetségben, és ezért Jézus Krisztust, mint jók nagy pásztorát állítja elénk. És ami még fontosabb ennél az, hogy honnan is hozta ki Jézust Isten a halálból, azt mondja, hogy a feltámadás az egy olyan szétválasztó része a hitnek, a kereszténységnek is, vagy a kereszténységnek és a pogányságnak, ami elválasztja nagyon élesen a hívőket a nem hívőktől. Aki hiszi azt, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, hagyta a kereszten meghalni, de föltámasztotta a harmadik napon, arra mondhatjuk, hogy igen, hogy ő hisz, mert az első hit a feltámadásban való hit volt a tanítványok számára is. És ha belegondolunk, hogy egészen őszintén a Szentírásnak a csodáiba, azokban a jelenségekben, amiket találkozunk, megáll a nap, hogy gyógyulások történnek Jézus által, vagy akár még az Ószövetségben is, hogy csodás dolgok történnek, ketté válik a tenger, akkor ezek a csodák, ezek mind lenyűgöznek bennünket, sokakat megállítanak, hogy hát, ilyen természettudományos világban ezeket valahogy jó megmagyarázni. Sokan meg is próbálják ezt, még teológusok is. Viszont egy dolgot azt semmiképpen nem lehet megmagyarázni, az pedig a feltámadás. Mert az, hogy valaki meghal, ami egy tapasztalati tény számunkra is, hiszen sok testvérünk, rokonunk halt meg, nem tért vissza a halálból senki, viszont Jézust Isten kihozta a halálból. Ez egy olyan hit, ami alapvetően megváltoztat mindent. Ezért a feltámadásból vetett hit az alapja az életünknek. És a hitvallásunk, amit néhány perc múlva el fogunk mondani, ugyanerre utal, hogy hiszem azt, hogy Isten kihozta a halálból Jézust is, hiszem a feltámadást, és azt is, hogy mi magunk is fel fogunk támadni. Ezért fontos az, hogy ez a levél, hogy összefoglalja a békesség Istenének a cselekedeteit, aki a szövetség vére által kihozta Jób nagy pásztorát, ő mondja el, ő általa lesz igazán békesség. Hiszen maga Jézus is, amikor feltámadt és találkozott a tanítványokkal, akkor többször éppen ezzel a szóval megy oda hozzájuk, hogy békesség nektek. Hogy az a békesség, amit az ember, amire úgy vágyik az életében, hogy csak ne legyenek zavarok, ne legyenek ellenállások, ne legyenek viszályok, az pontosan ebben a kis két szóban érhető tetten, hogy békesség nektek. Vagy ahogy mi fordítjuk ezt, áldás, békesség. Hogyha ez a kettő megvalósul, akkor úgy érezzük, hogy igen, valami tényleg földön túli nyugalom száll meg bennünket. Az isteni béke, amiről a költők nagyon sokat beszélnek, hogy igen, van egy ilyen békesség, amikor az ember úgy teljesen megnyugszik. Nem csak felszínesen, hanem igazán. És akkor ismerjük fel Istent igazán, ha feltámadásában látjuk meg Isten hatalmát és jó pásztorként Jézust. Akkor ismerjük igazán Istent, ha ezt a feltámadás, Jézust feltámasztó Istent látjuk meg és az ő hatalmát. És ez már valóban hit kell. Hogy az ember higgyel egy olyan dologban, ami teljesen ellentétes a tapasztalati, fizikai valósággal, ez a feltámadásnak az örömhíre. És azt mondja ez az ige, hogy hát ez az alap, erről indulunk el. A békesség Istene, a szövetség vére által kihozta a halálból a Jób nagy pásztorát, Jézust. Nem véletlen tehát, hogy ezt a képet használja, és az sem véletlen, hogy nekünk, keresztényeknek később ez a pásztorság, ez lesz a központi része a gyülekezet szimbólumának, hiszen a lelki pásztort is úgy hívjuk, hogy pásztor. Van, akik még a lelkit is lehagyják, és azt mondják, igen, ő a mi pásztorunk, ő a mi vezetőnk, ő a mi segítőnk, ahogyan Jézus is annak idején a tanítványoké volt. Tehát ez a jelkép, hogy Isten a szövetség által kihozta, ez az alap, amiről elindulhatunk. És ekkor teljesedik ki az, ami az áldásban igazán fontossá lesz. Így olvassuk, tegyen készségesekké titeket. És azt gondolom, hogy ez az alap, hogy Isten a szövetség által egy új életet, új életformát adott nekünk, Ez felszabadít bennünket valamire. Maga az áldás, az, hogy Isten belép az életünkbe, cselekszik az életünkbe, ez valamire segít bennünket. És ebben a szóban lehet ezt visszaadni, hogy készségesekké tesz minket. Ha most ennek az igének az alapján le akarjuk egyszerűsíteni, hogy mit is jelent számunkra az áldás. Ezen az egész héten. És mit jelent a mai napon ebből az igéből? Akkor azt mondhatjuk, hogy az áldás, vagy a keresztény életnek a lényege az, hogy az ember készséges legyen. Készséges legyen Istennek szolgálni. Nagyon sok helyen ír erről a Szentírás, hogy igen, valahogy az ember sokféle vitán és sokféle dolgok keresztül oda jut el, hogy igen, hogyan tudok Istennek szolgálni. Az Efézusi levél 4. része így fogalmazza meg, hogy az a valahol a keresztény életnek a lényege, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A szentek azok mi vagyunk, a gyülekezetnek a tagjai. És ez azt jelenti, hogy amerre Isten vezet, amit akar, azt arra fele megyek én is. Ahogyan hallom az igét, és szeretném megélni, megcselekedni, azt élhetem meg az életemben. Tehát a keresztény élet lényege, ez a kis kifejezés, amit itt a közepén elmond, hogy együnk készségesek. Van is sok ilyen ének, amikor az ember ezt fejezi ki, hogy kész vagyok, Uram. 57. Zsoltárnak ez a szép mondata, hogy kész az én szívem, Uram, hogy neked zengedezzek. Tehát a készségesnek lenni, az azt jelenti, hogy kész lettem arra a feladatra, amire Isten engem hív. És ez egy lelkipásztor életében is valahol elvégződik az élete során. Amikor az ember teológiára megy, akkor vannak elképzelései az életről, arról a szolgálati helyről, ahova szeretne kerülni. Valaki, aki falun nőtt fel, lehet, hogy azt mondja, hogy hát én is egy ilyen közösségre vágyom, egy viszonylag átlátható, zárt közösség, és szeretnék ott lenni. Aztán lehet, hogy aki városban van, azt mondja, hogy hát életemben nem láttam tyúkot, azt sem tudom, mit kell vele csinálni. Én nekem ez a falusi élet, hogy én ott gazdálkodjak, vagy ott minden nap beszélgessek valakivel, ez nekem sok. És nem tudok elmenni. Sokféle példa van a teológián. Mondok egyet, az enyémet. Én ugye szerencsésnek mondhatom magam, mert én falun nőttem fel, ahogy mondtam itt a közelből jövő seregélyesen, és én nagyon szerettem ezt a fajta életet, ami ott volt. És egyáltalán nem voltunk elzárva semmitől, sem a kultúrától, sem az emberektől, sem a lehetőségektől. Olyan jó élet volt. Aztán középiskolában, amikor ide beköltöztünk Fehérvára, akkor pedig kinyílt az élet, a világ. Nagyon sokat jártunk színházba, kórusba énekeltem, hangversenyekre jártam, templomi koncerteken is voltam sokszor. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a fajta kultúra hatás, aztán Budapesten meg még inkább. És amikor a teológián voltam, akkor azt gondoltam, hogy hát én valami ilyesmi lenne a vágyam, hogy én egy ilyen kisvárosba szeretnék kerülni, hogy legyen azért kultúra is, színház is, ez is, az is, tehát legyen egy könyvtár, hát hogy így valahogy így betájoltam magam. És érdekes volt, hogy a teológia tanulmányai alatt, olyan harmadéves korban, aztán volt egy ilyen változás az életemben, hogy azt mondtam, hogy Isten úgy mindent elvett. Azt mondta, hogy ne akarjam én ezt megmondani, hogy hova kerülök. Mert ahova ő helyez, majd az jó lesz. És aztán úgy felszabadultam erre, hogy nem akarok én csak kisvárosban lenni. Sokszor azt mondják, hogy sokan akarnak Pesten maradni, mert az nem tudom milyen lehetőség. És mondtam, hogy Pesten se akarok, majd nekem mindegy. Ahova hívnak, oda megyek. És aztán, mikor így felszabadultam erre, akkor olyan jó érzés volt, hogy nem kell ezen görcsölni, na majd hova fogok kerülni. Aztán érdekes módon pont egy ilyen kisvárosba kerültem, Kecskemétre, nem is annyira kisváros, és hogy aztán annak az örömeit, életét éltem át, és nem is a város szempontjából néztem már, akkor inkább a gyülekezet szempontjából. Egy nagyon nagy gyülekezet, és nagyon sokféle rész volt, ahol be tudtam kapcsolódni. Tehát valami ilyesmit jelent, hogy az ember, mikor készségessé válik Isten szolgálatára, akkor Isten lehet, hogy olyannal ajándékozza meg, amire egyébként is vágyott. Hát nézzük meg azt, hogy mit is mond ez az ige a készségről. Mit jelent késznek lenni, ahogy énekekben, igékben, imádságban is mondjuk, hogy kész vagyok, Uram, neked engedni. Három dolgot mond el, és ezt a három dolgot szeretném én is most röviden nektek átadni. Mit is jelent késznek lenni? Tegyen készségességét titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus által. Tehát minden jóra, akaratának teljesítésére, és ami kedves ő előtte. Ennek az igének ez a három tartalma van, amellett, hogy ezt a készség foglalja össze. Az első tehát az, hogy amit mi képviselhetünk a világban, az, hogy törekszünk a jóra. Azt mondja, hogy minden jóra. Tegyen készségesek titeket minden jóra. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a jót képviselhetjük mindig. Még akkor is, hogyha mások szemében ez nem feltétlenül a jó. A hitbeli válasz, a hitbeli döntés arra, hogy mi a jó, az azt jelenti, hogy ahhoz próbáljuk igazítani, ami Isten szemében jó. És ha most látunk akár gazdasági, politikai döntéseket, sokszor azt látjuk, hogy amelyik erősebb hatalom, az annak az érdeke érvényesül. De nem biztos, hogy az a jó. Nagyon sokszor kiderült már a történelemben, hogy egyáltalán nem az volt a jó, ami éppen a nagy vonal volt, vagy a nagy gondolata egy országnak. És ezért fontos az, hogy mi azt képviseljük, ami az Isten szemében jó. És ezt nagyon nehéz eldönteni. Már a bűneset óta ez a nehézség, hogy hát az ember még ha el is tudja dönteni, hogy mi a jó, nem tudja azt választani. Ráadásul gyakran a jónak a kívánása szembe megy a saját életünkkel, a saját érdekünkkel. Lehet, hogy az a jó, ami egyébként személyesen nekem nem jó. Vagy az én személyemnek, az én életemnek nem jó. Isten gyakran olyan dolog elé állít bennünket, ami, mert az embernek, hogy Jézus is mondja, meg kell tagadni magát. Gyakran szembe megy tehát a saját érdekünkkel. Viszont mégis van egy igazodási pontunk, mert Isten azt mondja, és a Szentírás azt mondja, hogy Isten maga a jó. Nem is csak úgy, hogy a jóság, hanem amit ő gondol, amit ő tesz, az jó. Mert a teremtéskor is látszik, hogy mindenre azt mondja Isten egy elvégzett teremtő szakasz után, hogy ímé ez igen jó. Arra már nem mondhatjuk azt, hogy hát ez nem jó, mert Isten azt mondta rá, hogy ez jó. Sőt, még Jézus, mikor megszólítják úgy, hogy jó mester, még ő is tiltakozik, azt mondja, hogy ne mondjatok engem jónak, egy dolog. Jó az Isten, és az ő döntése. Tehát amikor mi arra gondolunk, hogy mi a jó, hogy készségesekké tehet bennünket minden jóra, akkor erre gondolhatunk, hogy ami Isten szemében jó, azt kereshetjük. És maga az, hogy a jót képviselhetjük az életünkben bármikor, amikor ez előkerül. Igen, én a jót képviselem. Én Isten képviselem, és azt képviselem, amire Isten azt mondja, hogy jó. A másodikra azt mondja, hogy akaratának teljesítésére. Az alapszándékunk az, hogy Isten jót akar. Nekünk is jót akar, még akkor is, hogyha sokszor ez nem látszik. Sokszor olyan helyzetekbe enged bele Isten, ami számunkra úgy tűnik, hogy nem jó. De alapvetően akaratának teljesítésére ez azt jelenti, hogy az alapszándék feltételezni azt Isten, hogy ő jót akar nekem. Nagy érdekes történet erről, épp még Kecskeméten esett meg velem, bejártunk egyik idős lelkésszel a kecskeméti börtönbe. Hát ez egy külön világ, nem annyira jó egyébként megnézni sem ezt a világot, de tartottunk ott ilyen beszélgetéseket, bibliaórákat azoknak az előzeteseknek, akik ott voltak. És hát így több hete jártunk be minden szerdán a börtönbe délután, és tartottunk egy ilyen órás beszélgetést egy ilyen kisebb teremben. És ezzel az idős lelkésszel hát olvastunk történeteket, beszélgettünk róla. Ők nem olyan engedelmesek, csendesek, mint ez a gyülekezet. Ha kérdezünk valamit, egyből válaszolnak. Ha nem kérdezünk, akkor is beleszólnak, elmondja a saját gondolatát. Egy érdekes, interaktív istentisztelet. És egyszer mikor tartjuk ezt az alkalmat, nem tudom, negyedik, ötödik ilyen foglalkozást, akkor az egyik ember, egy Lajos nevű ember, aki gyilkossági kísérletét volt előzetesben, és egyszer csak úgy elhalkul, és fölragyog az arca, azt mondja, hogy lelkész urak, rájöttem valamire. Hú, hát a Béla bácsival egymásra néztünk, hogy hát vajon Lajos mire jöhetett rá, így a több alkalom alatt, és rájöttem valamire. Hát mondtuk, megálltuk, mondjuk, hát mondja Lajos, mire jött rá. Mondja, maguk jót akarnak. Rájöttem, maguk jót akarnak. Érdekes volt, hogy bejárt két református lelkész, és már a negyedik, ötödik alkalommal egyik, még nem is elítélt, rájött arra, hogy ez a két ember, aki bement, ez a két pap, ez nem rosszat akar, nem gonoszt akar, nem megalázni akar őt, hanem jót akarunk. És akkor jöttünk rá, hogy mindaz, amit mi elmondunk, az emlőgé sorakozik fel, hogy valaki egyszer megérti azt a bizalmat, hogy mi jót akarunk neki. Nem szövegelünk csak úgy, hanem valami jót közvetítünk nekik. Mert ilyen feltételezés az is, hogy igen, Isten nekünk jót akar. És Jézus is azt kereste mindig, ami az atyának fontos volt. Ha végignézzük a Szentírásnak a fontosabb részeit, nagyon sokszor kereste Isten Jézus azokat a utakat, azokat a mondatokat mondta, hogy igen, én semmi más nem akarok csinálni az életemben, csak az Atya akaratát akarom véghez vinni. János evangélium a közepén nagyon sok ilyen ige van, akkor Jézus ezeket elmondja, hogy Atyám, én azt a küldetést akarom bevégezni, amit adtál nekem. Azt kereste Jézus, hogy mit akar az Atya. És még ott a Gecsemáné kertben gyötrődve is ezt kereste, hogy mi a Atyám a te akaratod. Még ha tudta is az útját, konkrétan ebben az esetben is kereste az Atya akaratát. És mikor kinyitjuk a Szentírást mi is, elkezdünk olvasni, akkor ez a szándék van bennünk, hogy igen, mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Miért? Ezt keresem, hogy milyen utakra szeretnél benne engem vezetni. Nem csak azt, hogy van egy-egy út, amire jó lenne, hogyha igen mondanál, vagy rábólintanál, hanem igen, mi az az akarat, amit szeretnél látni az életemben. Tehát akaratának teljesítésére ez ezt jelenti, hogy nagyon erősen keresni Istennek az akaratát. Nem utólagosan igazolni a cselekedeteinket, hanem előre, arra, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Kinyitjuk a Szentírást, ez lehet előttünk. És utolsónak pedig azt mondja, hogy ami kedves ő előtte. Így fogalmazza, hogy tegyen készségeseket titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által. Ami kedves ő előtte. Igen, nagyon megfogott ez a szó, mert ezt a szót nagyon sokszor használjuk. Most már ilyen kevesen írnak levelet kézzel, de még régen ugye így szólítottuk meg egymást, hogy kedves valaki. Tehát ez a kedvesség, ez azt jelentett, hogy kifejeztünk valamit a másikról, hogy a másik számunkra kedves. És hát régen a szerelmesek is így hívták egymást, hogy kedves. Nagyon szépen írnak erről sokszor költők, mit jelentett a kedves a másik számára. És itt úgy fogalmazza, hogy a kedves az valamiképpen ugyanazt jelent, amit elmondtam, hogy készséges valaki a szolgálatra. Kedvesű előtte, Isten előtt kedves. És ezt tudjuk, hogy mi az, ami Isten előtt kedves, vagy ezt kereshetjük az életünkben, hogy mi az, ami neki kedves, ami Istennek kedves. Erről Pál apostol sokat ír a levelekben, hogy igenis van a természetes kommunikáció, vagy egymás közti kapcsolatban olyan dolog, ami szívesség, ami jóság, ami kedvesség, udvariasság, nagyon sokszor felsorolja neket Pál apostol. Itt néhány verssel előbb a zsidókhoz írt levélnek ez a vége, ugye, és néhány verssel előbb így ír a szerző. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Jótékonyság és adakozás, mert ezekben az áldozatokban gyönyörködik az Isten. Milyen lehet egy olyan dolog, amiben Isten gyönyörködik? Én ezt mondom, hogy ez a kedvesség, ez ilyen. Amikor valaki fölajánl valamit a sajátjából, talán nem is a fölöslegéből, és azt mondja, hogy igen, én jótékony vagyok, mert másnak adok abból, ami az enyém, és adakozom valami olyan dologra, ami fontos. Ami kedvesű előtte, ezt jelenti, hogy igen, azt próbálom tenni szolgálatkészen, ami Istennek kedves. És így fogalmazza meg az Ószövetség ezt a képet egy idézetben, hogy útjai, mármint hogy Isten útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Tehát, hogy Isten útjai kedves utak, és az ösvénye pedig békesség. Ebben látható meg Istennek a lényege. És ez olyan szép ez a kép, hogy kedves utak. A kedves út egy olyan út, amire az ember szívesen megy el. Ami jól érzi magát, és azt mondja, hogy nem a félelem van bennem, nem a szorongás van bennem, hanem ami kedves, ami az Isten szerinti. Egy olyan út, ami jó út. És akkor is olyan, hogyha esetleg azon nehézségek vannak. Mert ha az ember rálép erre az ösvényre, a békesség ösvényére, akkor az egészet ez a békesség fogja jellemezni és felülírja. Tehát ez a három dolog, amire az áldás kifut, és ez a mai Isten tisztelet is így vezet át bennünket az úrvacsorába, hogy igen, ezután a nagy dogmatikai háttér után, amit elmondtam, ez van az üzenetben, és ez van az ige lényegében, hogy legyünk készségesek. És nem embereknek kell szolgálni, nem embereknek kell megfelelni, nem ügyeknek, nem főnöknek, nem házastársnak, hanem Istennek lehet megfelelni. A többieknek is van szerepe ebben, de az elsődleges, hogy én kész vagyok, Isten, neked szolgálni, és akkor minden más ez alá rendelődik. Legyen így az életünkben, én ezt kívánom ennek a négy napnak a fényében is, hogy Isten szabadítson fel bennünket a jóra, a jónak a képviseletére, szabadítson fel bennünket, hogy keressük az Atya akaratát, és keressük szüntelen, ami kedves ő előtte, mert az ő útjai kedves utak, és minden ösvénye pedig békesség. Amen. Kedves testvérek, most azt az éneket énekeljük el, amit már énekeltünk a hét során, utállal, mielőtt a világ megyett, ez egy áldás, és tegnap nem énekeltük el, ugye csak ének volt, ma viszont nem tudjuk énekelni. Lapok vannak szerintem, aki nem volt itt, az lekapcsolódhat, dudolhatja, aki itt volt, az már majdnem tudja is.
Van mindenkinek?
Itt van még a széketem.
Mielőtt a világ meglepő már téged eltervezett, még ő már akkor szeretett. Testedet ő alkotta, lelkedet ő formálta, azért van, mert ő akarta. Világítsa meg rajta arcának fényét. tisztára mosod. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világítsa meg rajta arcának fényét, és könyörgöd te rajta nőd. Fordítsa te rám az Úr az ő orcáját, adjon te néked békességet, hozza el az országát. Megmentette a lelkedet, tőled adtál új életet, mert ő maga szeretett. Ő a te édesapád, országa a te hazád, világítsa meg rajta az arcának fényét, s könyörüljön te rajta nőd. Fordítsa te rád az Úr az ő orcáját, adjon te néked
országa. Köszönöm neked, hogy te az áldás pártján vagy, és az áldást szeretnéd hangsúlyozni az életünkben, hogy áldottak legyünk. Szeretnénk így lenni most előtted, hogy várjuk ezt az áldást az életünkben. Sokat boncolgattuk ezt a témát, de leginkább az a fontos, hogy mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy várjuk ezt az áldást, hogy te megáldasz minket a te világodnak a minden áldásával. Szeretnénk így könyörögni most ezért az áldásért, hogy te terjeszd ki ránk gazdagon a te szeretetedet, áldásodat, ahogy ma is hallhattuk. Kérünk téged, hogy így lehessen jelen az életünkben mindaz a sok jó, amivel te elhamozol bennünket. És a mai napon, ha legyen előttünk a bűnbánat is, hogy annyi mindent elmulasztottunk az életünkben, olyan sokszor megbotránkoztattunk téged, olyan sokszor nem élünk azzal az áldással, amit kínálsz nekünk, elfordulunk tőled, más utakra megyünk. Szeretnénk, hogyha így jelen lennél az életünkben, hogy a te áldásod ott van, jelen van. Kérünk téged, hogy így légy velünk most ebben a közösségben, amire készülünk, ebben az úrvacsorában te mutasd fel magadat, hogy igen, a szövetség ezt jelenti, hogy Jézus teste megtörtéltünk, vére kifolyt értünk, és ebben a szövetségben meg lehet újulni, meg lehet maradni ma is. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és áld meg az életünket. Te szent lelked ragyogjon fel, és mutasd fel azt a dicsőséget, amiről ennek a könyvnek a végén is olvastunk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk ezekben a napokban, és azt is köszönjük, hogy a továbbiakban is itt leszel, kísérsz bennünket, segítesz, gazdagítasz. kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, állj meg minket, és ennek a gyülekezetnek áld meg a terveit, áld meg a szándékait, már a tervezésben is, a bővülést, áld meg a közösséget, egymással való közösséget. Légy velünk, és kérünk, hogy áld meg minket. És most kérünk, hogy készíts az úrvacsorára, a közösségre, a veled való életre. Amen. Az Úr Jézus itt tanított imádkozni. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.